A bölcs Salamon mondta, az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, de az ostoba szeme a föld végén kalandozik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 345-ös énekünk legelső versét énekeljük fennállva. 345. dicséretünk első versét énekeljük, tehát fennállva. Így kezdődik a 345-ös énekünk. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 345. dicséretünknek a második és a harmadik verseit énekeljük most. 345-ös énekünk második és harmadik verseit énekeljük. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élőisten igéjét, folytatva a Pál apostol életéről való sorozatunkat. Az élőisten igéjét az apostolok cselekedetei 17-es fejezetéből olvasom, Pál apostol aténi prédikációját, ez a 17-es fejezetben a 22-es verstől a 31-es versig terjedő igerész. Tehát apostolok cselekedetei 17-es rész, 22-es verstől a 31-es versig olvasom. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha szűkölködne valami nélkül, mivel ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemet egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz és emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy bár egyen-egyenként ismersz bennünket tökéletesen, mégis arra tanítasz, hogy mindazt, ami van bennünk, szívünkben, elménkben, kérdések, kétségek, gondolatok, érzések, vigyük oda te eléd. Köszönjük Istenünk, hogy nem csak buzdítasz erre, hanem szerető atyai szíveddel vársz bennünket a mai napon is. Vársz ezen az órán is. Várod, hogy a mi lelkünk meginduljon, és a mi szívünk kiáltása elhangozzon te feléd. Így szűj bennünk imádságokat, Urunk, egyen-egyenként mindannyiunkban, hogy járuljunk te eléd. Ne csak az ének szóval mondjuk, hogy szívünket kitárjuk, hanem add, hogy a mi szívünk imádságban valóban feltárja önmagát te eletted. Te tudod azokat a fájdalmakat, mélységeket, kérdéseket vagy kétségeket, amelyek vannak az emberi szívben. Az ének azt is mondta, hogy nincs szívemnek nyugodalma bűneim miatt. Te ismered közöttünk azokat, akiknek a valóban a békétlenségük a bűneik miatt van. Találd meg őket kegyelmeddel. Mutasd meg nekik, hogy te értük bűnösökért szolgáltál. Hadd találjanak nálad békességet, kegyelmet, bűneikre bocsánatot. És te látod azokat, akik közöttünk esetleg a szívükben való nyugtalanságot hozzák, amely életük fájdalmai, körülményei, betegségek miatt vannak, szűkölködés miatt vannak, vagy bajok és tragédiák veszik őket körül. Hadd hozzák eléd terheiket. Hadd találjanak nálad lelkükben, szívükben megnyugvást. Hadd találjanak nálad vigasztalást. Te ismered közöttünk a betegeket, Urunk, akiknek a testében vagy a lelkében sebek, fájdalmak vannak. Te vagy az áldott orvos, te légy gyógyítója a közöttünk levő betegjeinknek. Te könyörülj a kórházban levő testvéreinken. Te könyörülj mindazokon, akik mélységben járnak, akik szenvednek. Hadd lássák meg benned, és tapasztalják meg, hogy te vagy az egyetlen szabadító ezen a világon. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban az emberiség mellé léptél, végtelen örömmel, kegyelemmel, evangéliumot csodájával. Utánunk jöttél, elveszettek után, hogy megments, hogy magadhoz vonj, hogy a mi életünk te hozzád tartozzon. Végezd el bennünk ezt a munkát, hogy mindegyikünk élete egyen-egyenként a tiéd legyen. Hozd közel hozzánk az evangéliumot, annak megértését, küldd el ma igédet, szent lelkedet, hogy a szívünkig szóljon a te szavad. Áldott légy, hogy meghallgattál. Amen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához, a 220. dicséret 6. versét énekelve, 220-as énekünket keressük ki énekes könyvünkből, és annak a 6. versét énekeljük, a 220. énekünk 6. verse így kezdődik. Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez. Bizonságtételem alapígéje írva található a János írása szerint való Szent Evangéliumban. A János Evangéliumából egyetlen egy mondatot olvasok, Jézus mondatát, ez pedig a 6. fejezet 63. verse. Tehát az igehely János Evangélium a 6. fejezet, és a 63. verset olvasom. Jézus mondta, a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, Pál apostolnak az egész élete, de különösen az ige hirdetései, a szolgálatának a leírásai, végtelen aranybánya nem csak minden hívő számára, hanem különlegesen azoknak is, akik az ige hirdetés szolgálatában fáradoznak. Rengeteg mindent láthat az ő életén keresztül az ember. Láthatjuk azt is, hogy ige hirdetőnek nem akárki mehet el. Végtelenül fontos, hogy isteni elhívással rendelkezzen. Nagyon fontos, hogy legyen újjászületett élete. Vallásosan, megtéretlenül nem lehet szolgálni az élő Istent. Aztán láthatjuk Pál életén, hogy ott van Isten szent lelkének a bölcsessége, a tüze, amelyet átjárta. Láthatjuk azt is, hogy ő egy imádkozó élet. Ha Pál leveleit olvassátok, minden gyülekezetnek, amelyeket írt, amelyek fennmaradtak, ott van, hogy ő éjjeleket imádkozik azokért, akiknek prédikált, azokért a gyülekezetekért, amelyeket ő alapított, akiket ismer bennük, néz szerint egyen-egyenként imádkozott, végtelen sokat érettük. Ezek nélkül, tehát isteni elhívás, megtérés, a lélek tüze bölcsessége, imádkozó élet nélkül nem lehet szolgálni az Urat. Hát ezek a legfontosabbak. Mégis az ige hirdetőknek megvan az a kelléktára, amelyet az isteni elhívás mellé kell használniuk, és ma erre fogunk egy kicsit figyelni. Pál apostol aténi prédikációjánál megnézzük, hogy mik azok a kellékek, amelyeket az apostol felhasznált az ige hirdetés elkészítéséhez, amelyek ma is nagyon hasznosak azok számára, akik vagy az ige hirdetésben munkálkodnak, vagy pedig Jézusról akarnak beszélni, tehát itt már kibővül a kör, mindegyik embert, aki Jézusban hisz, kell, hogy foglalkoztassa, hogy hogyan tudok én Jézusról beszélni másoknak, eljutatni az evangéliumot azoknak, akik még nem hallottak Krisztusról. Hát az aténi prédikáció, amely fennmaradt, hadd mondjam én nektek, hogy kevés prédikáció marad így fenn a Szentírásban. Jeremiásnak ismerjük a templomi prédikációját, a Jeremiás 7-ből. Tudjuk Péter apostolnak a pünkösdi prédikációját, És megmaradt itt egy egész prédikáció számunkra, Pálnak, amelyet Athénban elmondott. A többinek nincsen ilyen részletekbe menően leírva a tartalma, a felépítése. Fontos tehát, hogy ami ránk maradt, abból mi tanuljunk. Pál, amikor fölállítják az Areopágoszra, hogy no, akkor komán beszélj, meghallgatunk, hogy mit akarsz mondani, nagyon tökéletesen felépített igehirdetést mond. A kapcsolódási ponttal kezdi. Tudnélik, ha valakit megszólítunk, és nincsen kapcsolódási pont, akkor el fogunk feje fölött beszélni. Nem fogja érezni, hogy őróla van szó, pláne, hogy neki beszélünk, vagy hogy egyáltalán ő érintett abban, amiről mi valamit el akarunk mondani. Pál a kapcsolódási ponttal kezdi. Azt mondja, athéni férfiak, ti olyan vallásos emberek vagytok. Hát látom a városotokban. Látom a sok szentélyt, látom a sok oltárt, látom, hogy benneteket foglalkoztat az Isten és az ember kapcsolata, ti vallásos emberek vagytok. De nézzétek meg az oltáraitokat. Van egy olyan oltár, hogy az ismeretlen Istennek. Magatok is beismeritek, hogy nem tudtok mindent az Istenről. Építenek egy olyan oltárt, hát ha van egy Isten, ugye, akinek a dolgait nem ismerjük, majd jövő vasárnap elmondom, hogy ennek az oltárnak megvan a hagyomány szerint a története, hogy ez mi volt, nem a mai prédikációnak a része ez, majd a jövő vasárnapinak. De elmondja Pál nekik, hogy van egy Isten, akit nem ismertek, és én őróla beszélek. Elkezd azokról a kérdésekről beszélni, amelyek érintik az athéniakat. Athénban fontos volt az embereknek az ember és az Isten kapcsolata. És elkezd erről beszélni. Isten, az élő Isten, az nem művészi alkotásban lakik. Nem is templomokban. Nem lehet őt bezárni négy fal közé. Ő felett áll mindennek. Hát ő teremtett mennyet, földet. Embert és állatot és angyalt ő teremtett. És ez az Isten céllal teremtett. Arra teremtett benneteket, hogy keressétek őt, hát ha megtalálhatjátok, hát, ha kitapinthatjátok, mert nincsen ő messze ti tőletek. És eljut egészen az utolsó ítéletig, Jézusig, a kiválasztott megváltóig, beszél arról, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy a mennyei atya ezért ruházta őrá az ő győzelmért, megváltói szerepért, az utolsó ítélet bírói tisztét, és itt állítják le az athéniek, amikor a feltámadásról kezd el beszélni, hogy na, akkor erről majd máskor beszéljél. Ugye eddig tartott az ő türelmük, és Pál nem erőszakoskodott, hogy hát még a legfontosabbakat el akarom mondani, hanem szeliden ő visszavonul. Előttünk van tehát egy prédikáció. Hát nézzük meg, hogy mik azok az emberi kellékek, amelyeket egy igehirdető vagy bizonyságtevő felhasználhat, és amelyek nagyon komolyan felhasználhatók, ha mi valakinek tényleg az Úr Jézusról akarunk beszélni. Az első ilyen kellék beszélgetés az emberekkel az Isten dolgairól. Beszélgetés az emberekkel az Isten dolgairól. Nagyon sokan lebecsülik a beszélgetést, pedig Pálnak az életéből kiderül, hogy nagyon-nagyon sokat épített mindarra az ismeretre, amit az emberekkel való beszélgetésből ő nyert. Athénben, amíg várta Timóteust és Szilászt, rengeteg emberrel beszélgetett. Minden nyelvnek is megvan a maga gondolkodásmódja, minden népnek is megvan a gondolkodásmódja, sőt, még van népen belül bizonyos területeken élők között is gondolkodás különbség, és ő megismert, hogy mi az, ami az athéniakat foglalkoztatja, megismerte, hogy mik az ő problémáik, milyen az észjárásuk, a gondolatviláguk, és nagyon könnyen talált így kapcsolódási pontot ő hozzájuk. Megismerte a nézeteiket, milyen ideológiák, vagy éppen milyen dolgok tartják fogva a gondolatvilágukat. Ha ezt nem ismered valakinél, és úgy kezdesz el beszélni hozzá Jézusról, nem biztos, hogy célba érsz üzeneteddel. Nagyon fontos látni az illetőt. Egészen máshogy kell Jézusról beszélni egy ateistának, máshogy egy megkötözött pogánynak, aki teljesen a bűn gyönyörűségének az élvezetében van, és máshogy kell megérinteni egy vallásos embert, akinek nem kérdés, hogy létezik-e Isten vagy nem, de fogalma sincs a vallásos embernek, hogy az Istenben való hit nem azt jelenti, hogy hiszem, hogy van, hanem az Istenben való hit a Biblia szerint azt jelenti, hogy kapcsolatom van vele. Barátok vagyunk. Ő ismer engem, én őt, és szót fogadok neki, és minden nap beszélünk, és én átrendezem az életemet az ő gondolatai szerint. Ezt egy vallásos ember, mint hogy az aténiek nagyon vallásosak voltak, fogalmuk nem volt, hogy erről van szó. Ők beszéltek Istenről, anélkül, hogy kapcsolatuk lett volna vele. Ők jártak templomba, mutattak be áldozatot, rengeteg kegyeskedő dolog volt az életükben, anélkül, hogy az élő Istent megérintették volna az ő életükkel. Nem mindegy, hogy ismerjük-e az illetőt, akinek beszélünk, gondolkodásmódját, gondolatvilágát, a problémáit, vagy egyáltalán nem ismerjük. Pál ismerte a hallgatóit, a gondolkodásukat, az életüket, és ez nagyon jó kelléknek bizonyult. Pontosan tudta, hogy milyen kérdések azok, amelyek az aténieket foglalkoztatják, és fel is használta az ige hirdetésében. Nagyon fontos, hogy egy prédikáció ne legyen életidegen. Amikor egy ige hirdető úgy prédikál, hogy teljesen életidegen beszéd az, csak a hallgatók nézik, hogy mit is mond, hát nem is értjük, hát nem semmi köze a gyakorlatias hithez, az nem jut el a hallgatókig. Pálnak a prédikációja nem egy életidegen beszéd, hanem egy gyakorlatias, praktikus, az élet ösvényére tanító ige hirdetés volt. A második ilyen kellék, amit Pálnak a prédikációjából megfigyelhetünk, ez az élet dolgainak a pontos megfigyelése. Az élet dolgainak a pontos megfigyelése. Itt is hadd fogalmazzak így nektek, testvérek, hogy a hívő ember nem egy ilyen különc marslakó ott a világban, hogy azt se tudja, mi az az áram, meg a televízió, meg mi is az a számítógép. Én ismerek olyan lelki pásztort, aki rengeteg újságot járat, és rengeteg újságot olvas, csak azért, hogy tájékozott legyen ennek a világnak a dolgaiban, és ne legyen tényleg egy ilyen életidegen marslakó, aki azt se tudja, hogy ki most a miniszterelnök, vagy mi történt Japánban, vagy éppen hol volt cunami, vagy földrengés. Otthon van ennek a világnak az ismereteiben, de ez a nyitottság, hadd hangsúlyozom, nem az a típusú nyitottság, hogy mi a világot szeretjük, befogadjuk, mindenfelé nyitottak vagyunk. Az fertőző. Akkor egyetemista voltam, néha együtt utaztam egy orvostan hallgatóval, és beszélgettünk az úr dolgairól is, és az első néhány beszélgetéskor én nagyon megörültem, hogy mennyire nyitott ez a valaki az evangélium felé. Aztán ez az örömöm addig tartott, amíg egyszer észrevettem, hogy hát jöttek ezek a narancssárga ruhás krisnások is a vonaton, azokat ugyanolyan szájtátva hallgatta. Hát nem mondom, ez már régen rossz. Na, ez a nyitottság az, ami fertőz, ami mindenfelé nyitott. Pálnak nem ez a nyitottsága van a világra, hogy ő tátott szájjal figyelj, jaj, de gyönyörű ez a világ, és itt otthon vagyok. Ez egy megátkozott föld. El ne felejtsük. Mi miattunk lett megátkozva a bűnesetkor. De a hívő ember nyitott szemmel jár ebben a világban. Pál apostol is úgy járt ebben a világban, hogy ő nyitott szemmel szemlélődött. Imádkozó szívvel figyelte meg az életnek a dolgait. Pál végtelenül józan. Van itt két véglet, ami tudja kísérteni a hívő embert. Ugye az egyik véglet maga a hitetlenség, a másik véglet pedig az élettől elszakadó rajongás. Pál egyik végletbe sem sodródik bele, végtelenül józan. Ha figyelitek a leveleit, akkor még az utolsó levelében, a kivégzése előtt is beszél arról Timóteusnak, hogy a köpenyemet, amelyet Troászban karposznál, hagytam azt hozd el. Beszél a könyveiről, gondja van a könyveire a börtönben, a köpenyére. Pált jellemzi ez a végtelen józanság, ő nem egy ilyen rajongó lélek, aki valami csudabogár itt a világban, hanem ő nyitott szemmel szemlélődik, és mindent, amit lát a világban, megpróbál felhasználni, hogy az ige hirdetésben ugye alkalmazandó kellék legyen. Hát az ő szemlélésének az egyik tárgya volt ez az oltár, amelyet ő meglátott, és meg is fogant benne ugye ez a prédikáció, hogy na itt van ez az oltár, az ismeretlen Istennek szentelt oltár, Ez ez a pont, amelyből kiindulva hirdetem nekik a Krisztust. Az egyház történelemben több ilyen nagy ige hirdető van, aki szintén szemlélte ennek a világnak a dolgait, és ötleteket merített abban, hogy hogyan lehet Jézus evangéliumát még jobban elmondani az embereknek. Spurgeon, az ige hirdetők fejedelme, egyszer látott egy olyan jelenetet egy parkban Londonban, hogy egy tettyes madarat a többi madár megtámadott, csipkedett, kergetett, bántott. Aztán a következő vasárnap, felhasználva ezt a dolgot, mondta azt, hogy igen, ilyen a természet, a lelki természet is itt a világban, ez a megromlott világban, hogy a hívő embert csipkedik, bántják, üldözik ennek a világnak a fiai. A hívő embert valóban üldözik, kiveti ez a világ, mint valami oda nem illőt. Aztán másik történetben Spurgeont meghívták egy bírósági tárgyalásra, szombaton tanúskodott, és ott volt egy bírósági tárgyaláson. Rengeteg ötletet merített belőle, a vasárnapi igehirdetés az utolsó ítéletről szólt, amikor Isten van a bírói székben, és amikor ő az, aki maga elé állít bennünket, Jézus Krisztus, ami ügyvédünk, szószólónk, ahogy mondja a hitvallás is, ő védelmez bennünket az Isten előtt, az ember pedig a vádlott, de Jézusban kegyelmet kaphat a bírónál. Aztán ott volt Zeller Sámuel, ő Trudel Dorottya utódja volt a Mennensdorfi Leánynevelő Intézetnek a vezetésében, áldott életű igehirdető volt. Zeller Sámuel egyszer utazott vonaton, és amíg az állomáson várt, észrevett egy olyan táblát, hogy ki volt téve az állomáson, hogy óvakodj a zsebtolvajoktól. Egyszerű, praktikus tanács, tényleg nem érdemes velük nagyon kapcsolatban lenni. Hatalmas ötlete támadt, tartott egy igehirdetési sorozatot arról, hogy mik azok a dolgok, amelyek bennünket a lelki kincsektől fosztanak meg. Melyek azok a dolgok, amelyek az ördög által bennünket lelki kincsektől rabolnak meg. A tisztaságot, amelyek az időt, amelyek elveszik. A szentségünket, amelyek beszennyezhetik a szívedet, a gondolatvilágodat. Érzések, amelyek elsodorhatnak, és tűzbe kerülsz. Rengeteg ilyen dolgot talált Zeller Sámuel, és tartott róla egy sorozatot. Szemlélve ennek a világnak a dolgait, valóban találhatunk hatalmas eszköztárat annak a szolgálatnak a véghez vitelére, amellyel Isten bennünket megbízott. Jézus Krisztus maga is a hegyi beszédben, meg a többi példázatában rengeteg életből vett képet használ. A jó pásztor példázatában beszél a bárányokról, a pásztorról. A bárány ugye ismeri a pásztor hangját. Egy egészséges bárány nem követ senki mást, csak a saját pásztorát. A bárány egy elég ügyefogyott állat, még irányérzéke sincs, de nagyon jó a hallása. Ezer közül a saját pásztorának a hangját megismeri. Rengeteg képet használ az Úr Jézus. A hegyi beszédben beszél a madarakról, a növényekről, a virágokról. Az építkezésben, ugye, hogy a alapra épített ház mennyivel elősebb, mint az alap nélküli. Ott vannak az életből vett képek, amelyeket az Isten fia is felhasznál az ige hirdetésében, hogy a hallgatóinak egészen közel hozza a mennyei üzenetet. Fontos tehát, hogy egy ige hirdető így szemlélje a világot, de minden keresztjén is, hogy amit a világban látok, fel tudom-e használni, hogy valakinek elmagyarázzam egyszerűen, akár csak egy hasonlattal, egy képpel az evangéliumot. Nagy kérdés, hogy te hogyan jársz ebben a világban. Túlnyitott vagy, és még a fertőző dolgok felé is nyitsz, vagy bölcsen, imádságos lélekkel szemlélődsz a világban, és a te szíved felhasználja a világból vett képeket, hogy másnak Jézusról és az evangéliumról beszélj. A harmadik kellék, ez amit Pál használ, híres embereknek a mondásai. Híres emberek mondásai. Ha figyeltétek az aténi prédikációt, Ő idéz egy görög költőtől, hogy a ti költőitek közül is valaki ezt mondta, hogy a bizony az Isten nemzetsége vagyunk. Idézett. És utána magyarázott, nem csak ennek a költőnek a magyarázatát, ezt alátámasztásul használta. Ha Pál használta, akkor nekünk sem kell óckodnunk, hogy ilyet nem szabad csinálni. Bizony alkalmasint föl lehet használni nagy gondolkodóknak, költőknek, embereknek a gondolatait, idézeteit, hogy az Isten igéje magyarázatakor, mint valami támaszték, közelebb hozzák a hallgatóság számára Jézus Krisztusnak az üzenetét. A görögöket a költő idézet szerint foglalkoztatta az Isten és az ember kapcsolata. Itt is látszik, hogy vannak a bölcsek között, nagy emberek között, még a nem hívők között is egy nagyon-nagyon jó gondolat, amelyet ők mondtak, ezeket felhasználhatjuk, és el lehet mondani egy igehirdetésben. Nagyon fontos azonban azt látni, hogy az igehirdetés központjában mindig a Biblia szava legyen. Soha nem lehet központja egy igehirdetésnek egy földi embertől való idézet. Sőt, nem is lehet túlsúlyban. Vannak igehirdetők, akik átlendülnek a túlsó oldalára a lónak. Én is már hallottam olyan igehirdetést, hogy talán 10-12 teljes verset idézett a prédikátor a prédikációban, viszont ige meg semmi nem volt benne. Hát azt kell szomorúan kimondjuk, hogy az olyan prédikáció nem prédikáció. Az már régen rossz. Mindig az ige kell, hogy a központban legyen, mindig az Istent kell, hogy dicsőítse egy ige hirdetés. Jézus evangéliumát kell, hogy elősegítse minden gondolat, minden apró idézet, mert ha nem ezt segíti elő, akkor nem az Isten igét hirdetjük. Akkor emberek dicsőítésévé, vagy akár egy irodalmi előadássá fog változni az ige hirdetés, nem pedig a Krisztus evangéliumának a hirdetésévé. Az alapige, amelyet az aténi prédikációhoz olvastam, a János 6.63, különösen a második felére figyeljünk, ott azt mondja Jézus a hallgatóságnak, hogy azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. Aki ismeri ezt a hatodik fejezetet a János evangéliumából, különösen a végét, egy nagyon döbbenetes igerész. Jézus olyan dolgokról beszél, amelyek meggyomrozzák a hallgatóságot. Elmondja az embereknek, hogy csak ő általa van örök élet. Elmondja az embereknek, hogy senki sem jött ő hozzá, ha nem vonza az atya. És a sok tanítvány közül néhányan azt mondják, kemény beszéd ez. Ki hallgatja Jézust? Sarkon fordulnak, elmennek sokan. És Jézus megkérdezi a 12-t, hogy ti is el akartok menni? Péter az egyetlen, aki válaszol, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Na itt mondja ebben a történetben Jézus a későbbi apostoloknak, a tanítványának, azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, lélek és élet. Jézusnak a beszéde valóban lélek és élet. Amit mondott Pál Aténban, Isten szent lelke által az lélek és élet. Az az ige hirdetés, amit bárhol ezen a világon mond egy Istentől elhívott ige hirdető, lélek és élet Jézus által, arra szolgált az aténiek számára is, hogy az élet útját megértsék, hogy megismerjék az üdvösséget, és el ne vesszenek a kárhozatban. A mai ige hirdetés is itt Ajkán, meg szerte a világon, azért szól, hogy az ige hallgatók megismerjék az üdvösség útját Jézusban. El ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Van egy csodálatos megváltónk, Jézus, aki te érted mindent odaáldozott, hogy tied lehessen minden. A menny, a mennyei fehér ruha, tiszta lehessen a szíved, kaphass kegyelmet minden gonoszságodért, mégis kegyelmet kaphass a te bűneidre. Van egy megváltó, és ha őt ismered, tiéd lesz a menny. De ha vele nem kerülsz kapcsolatba, ha neked az Istentől való beszéd, az ige hirdetés semmi lesz, akkor nem lesz tied a menny. Nem lesz tied a menny. Nem olyan régen Svájcban egy nagyon liberális képviselő azt mondta az előadásában, talán a parlamentben hangzott ez el, hogy tulajdonképpen van-e létjogosultsága még a lelkészeknek. Itt tart ez a modern Európa. A liberálisok már ezt engedik, hogy egyáltalán miért vannak lelkészek, munka ez egyáltalán. Minden kell ennek a világnak, de az üdvösség útjának az ismerete, a hirdetése, a semmi, ezt lenézik, hát a semmi az minek. Miért élnek a papok? Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, mondja Jézus, lélek és élet. Kellene neked Jézus beszéde. Kellene neked Jézus evangéliuma. A köszöntő ige a példabeszédek 17-24 volt, hallgassuk meg még egyszer, példabeszédek 17-24, az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, de az ostoba szeme a föld végén kalandozik. Annyira így van ez tényleg. Aki valóban a szívéből kíváncsi arra, hogy hogy is van az én kapcsolatom az Istennel, annak a szemei előtt oda teszi Isten a mennyei bölcsességet, az üdvösség útját, Jézus evangéliumát. De akit nem ez érdekel, annak a szeme a föld végén kalandozik. Ennek a világnak, mulandó világnak, megátkozott világnak, kincsein, csábításain, dolgain, az aténiek az utóbbi kategóriába tartoztak, mint a végén kiderült. Feltámadás, megváltó utolsó ítélet, na ne, majd, erről majd máskor beszélj. Ez burkoltan azt jelentette, hogy hát erre nem vagyunk kíváncsiak. Testvér, te kíváncsi vagy rá? Drága-e neked, hogy Isten igéje beszél arról, hogy lesz egy nap, amelyen Isten igazságos ítéletet mond egy férfi által, akit erre kiválasztott, aki feltámadt a halálból, aki a bűnösök megváltója, ítéletet mond a te életed fölött is. Odaállunk majd mindannyian az ő mindent látó szemei elé. Hol kalandozik a te szemed? Ennek a múlandó világnak földi dolgain, hogy az Isten örök életet adó beszédén. Jézus Krisztusnak a kelléktára, megváltónak a földi életében is megvolt a kelléktára, amellyel ő dolgozott. Amellyel megpróbálta az emberekhez a szívükig hatolóan az evangéliumot elhozni. Nézzétek Jézusnak a kelléktárát. A beszédében ő is felhasznált mindent, ennek a földi életnek a dolgait. Azt már mondtam, hogy beszélt a bárányokról. Ugye beszél a szőlőtőről, az egyik legkényesebb növény ezen a világon a szőlő. Azt gondozni kell, metszegetni kell, avval minden nap foglalkozni kell, mert különben megvadul, hónajhajtásra vesz, kacsokat növeszt, és nem a fürtre adja az erejét. Azt mondja Jézus, hogy na, ilyen az ember, mint a szőlő. És az én atyám a szőlős gazda. Ő metszeget, ő foglalkozik veled, ő minden nap akar nyesegetni. Mert szükséged van rá. Annyi életből vett képet használ Isten. Amikor Péterék hatalmas mennyiségű halat fognak, akkor azt mondja Péternek, hogy te emberhalász leszel. Használja a halászat képét. Megérteti avval az egyszerű halásszal, hogy nem csak halat lehet fogni. Nem csak háló van ám meg, nem csak ez a beszükült életszemlélet kell, hogy jellemezzen, hogy reggel halászok, este halat eszem, alszom, megint halászok, halat eszem, alszom. Vannak elveszett emberek. Van Istennek hálója, a prédikáció. Péter, te emberhalász leszel. Más hálót ad neked az Isten. Nem a Genezáreti tó halait kell kifognod, hanem az elveszetteket, hogy megmentettek legyenek. Amikor oda mennek Jézushoz kísérteni őt a Herodes pártiak, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem, szóval mutassatok egy dénárt. Elővesznek egy dénárt. Ki ez a kép? Császári. Hát adjuk vissza a császárnak, ami a császári. Mindent használ Jézus. Ami ennek a világnak a dolga, hogy megértesse az emberekkel az igét. De a kelléktárában ott van az örökkévaló szeretete. Ő megérintette a leprást, akit senki nem mert megérinteni. Mindenki kővel megdobálta, egy leprás emberi település közelébe ment. Ő oda ment, megérintette. Ő lehajolt az elesethez. Ő hozzáért a béna nyelvéhez, a vak szeméhez. Az ő kelléktárában ott volt az életet adó szó, az isteni szeretet érintése, a képek, a hasonlatok felhasználása, hogy te megértsd, miről van szó. Jézus a legegyszerűbben beszél, hogy mindenki megértse. Egy hete mondtam nektek, hogy Jézus evangéliuma egyszerű. Nem bonyolult, egy gyermek is megértheti. Az Isten ezt az utat rendelte az elveszetteknek. Egyetlen egy menekülési utat. Hogy a bűnös bűneit és annak ítéletét áthelyezte a bűnösről a megváltóra. Helyettes engesztelő áldozat. Más lett megbüntetve a te bűneidért, nem te. Mást ítéltek el a te gonoszságodért. Jézuson hajtották végre a te ítéletedet, hogy te élhess. A feltétel az, hogy valóban életet is nyerj, hogy ezt a te szíved elhiggye, elfogadja. Hogy nagy pénteken Jézust nem azért feszítették keresztre, mert a főpapok elárulták, vagy mert Júdás oda vezette a Gecsemánék ebbe a katonai csapatot. Jézus nem azért halt meg nagypénteken, mert Pilátus gerinctelen volt, hanem a te bűneid miatt. Őt törték össze. A te gonoszságod miatt ő rá sújtott le az ítélet. Ha te így látod a nagypénteket, és a te szíved hite ezt vallja, akkor örök életed van. Ma is egy történettel fejezem be. Régi időben egyszer egy nagy ateista propaganda hangzott el egy parkban. Többen hallgatták az ateista szónokot, aki gyalázta a hitnek a dolgait. Hát ami nem látható, az ugye számára az nem is létezett. Aztán a végén mondta, hogy hát van-e kérdés, és jelentkezett a hallgatóságból valaki. Pár mondata után kiderült, hogy ő egy mérnök, és valamikor alkoholista volt, de most Istennek a gyermeke. És a mérnök nagyon frappánsan megválaszolta ennek az ateista propagátornak a dolgaira igazi feleletet adott. Azt mondta, hogy hát én mérnök vagyok, gőzgépekkel dolgozom. Van sok minden, ami létezik, pedig nem látjuk. A gőzgépben ott van belül a nyomás, nem látjuk. Ha benn lennénk a hengerben, a nyomást akkor sem látnánk, de a nyomás ott van. Nem látható, de az erejét tapasztaljuk. A gőznek a nyomása hatalmas erőt fejt ki. 100 tonnás hajókat, több 100 tonnás vonatokat visz. Attól, mert nem látjuk, létezik. Az erejét, a hatását tapasztaljuk. És mondja ez a mérnök, hogy én egykor alkoholista voltam, a bűnrabja, de megismertem Jézust. És bár nem látjuk az emberi szemeink előtt, az ő ereje és hatása, igéjének hatalmas ereje megszabadított, leszaggatta a láncaimat, és békességem van, kegyelmet kaptam, az ő gyermeke vagyok, és az Istennel való közösséget élvezem. Sok mindent nem lát az ember, az Isten szabadításának a hatását, a szeretetének a melegét azt meg lehet tapasztalni. Ez az egyszerű mérnök is használt egy képet, és semmivé fosztott az ateista propagátor minden érve. Pál is vitte az evangéliumot a témbe. mi is itt halljuk ajkán. Szerte a világon, ahol az igehirdetők megszólalnak, Jézust hirdetik. Ő az üdvösség útja. Ő maga az élet. Választod-e őt? Kell-e ő neked? Mondd el neki ma is. Amen. A 345. ének 4. versét énekeljük, testvérek. 345. énekünk 4. versét énekeljük. 345-ös ének 4. verse így kezdődik. Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott, hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy gondod volt arra, hogy Pál apostolt elhívd, felvértezd, szentelkedt tüzével, erejével, bölcsességével, de gondold volt arra is, hogy adj neki olyan szemlélődő látást, amely nem ennek a világnak a hiúságait nézte, hanem imádkozz a szemlélődöt, hogy felhasználjon mindent, hogy hogy mondhatja el még könnyebben, egyszerűbben, megérthetőbben az evangéliumot az elveszetteknek. Köszönjük, Urunk, hogy amikor Pál megérkezett Aténba, benne te magad kerested az aténiakat. Te magad voltál, aki kopogtattál a szíveken. Úgy, ahogy mindenkor kopogtatsz az ige hallgatók szívén, bárhol hirdetik az igét ma is. Köszönjük, hogy megvan a te kelléktárad, amellyel bennünket keresel. Köszönjük, hogy meg tudod szólítani az egyszerű embert, de meg tudod szólítani a művelt, tanult embereket is. Van hatalmad megtalálni a legbölcsebb képet, akár egy szójátékot, egy hasonlatot, amellyel közel hozod, érthetővé teszed mindenki számára, mit is jelent Jézus evangéliuma. Köszönjük, hogy ez a te szíved vágya, hogy megtaláld az elveszettet, hogy az elveszett Jézusban higgyen, és ne kelljen neki elveszni az ítéletben, hanem élhessen örökkön örökké az Isten országában te veled. Köszönjük, Urunk, hogy erre vágyik a te szíved, és bennünket is ezért keresel. Ajándékozz nekünk élő hitet, olyan szívet, amely megismeri, látja Jézus áldozatát, engesztelő áldozatnak látja azt a nagy pénteket. Adj olyan szívet, amely megérti az üdvösség útját, és hitet, amely meg is ragadja ezt. Légy vigasza a gyászolóknak, ereje az erőtleneknek, gyógyítója a betegeknek, támasza a szomorkodóknak, a mélyben járóknak, szabadítója a hozzád kiáltóknak. Ments meg közöttünk is azokat, akik kételkednek. Könyörülj azokon, akiknek a szívében még nincs ott az élő hit, hogy a te lelked elültethesse az élő hit csíráját ott. Te áldj meg bennünket. Köszönjük, hogy a kelléktáradban van ma is a mennyei szeretet érintése. Köszönjük, hogy te még a leprást is megérintetted, mert szeretted. Köszönjük, hogy bennünket is érintesz, ígéddel, lelkeddel, mert szeretsz. Áldott légy Istenünk, örökön örökké. Jöjj, ami életünket von magadhoz. Amen. A csendes percben mindenki szíve imáját vigye oda Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád irgalmasságomat. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 475-ös dicséret, három rövidke verse van, 475-ös énekünket mind a három versével énekeljük. 475-ös énekünket keressük ki. Az első vers így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Az égi béke szép, oh.